Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd. Dicsérettel, magasztalással, hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, mind azért a sok jóért, ami tőled származik. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk Krisztusban, és ezt kiárasztjuk azokra is, akik a szívünk tábláján vannak. Köszönjük, hogy te gyógyulást és bővölködést rendeltél a számunkra. Mert a kezdetekben is ugyanez volt az Édenkertben. Nem volt probléma, nem volt hiány, nem volt betegség, és köszönjük, atyám, hogy az igédből megismerhetjük a te akaratodat. Köszönjük, hogy te gazdagon elláttál bennünket Krisztusban, és minden szükségünket betöltöd dicsőségesen Jézus Krisztusban. És átvesszük a szent örökségünket. Érvény szerzünk mindannak, amit a kereszt megszerzett a számunkra. A gyarapodásnak, a bővölködésnek, a békességnek, a szent védelemnek. Köszönjük, Úr Jézus, mindazt, amit elvégeztél a kereszten, és hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy te folyamatosan munkálod az ügyeinket napról napra, és a győzelem útján vezetsz bennünket. Jézus nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket. Az előző tanításom szeptember 17-én volt, annak a második része következik. A mai tanítás címe Gazdálkodás a pénzzel. Egy picit ismételnék az előző tanításból két gondolatot. Az egyik az, hogy az életviteled kihat az életedre, és természetesen az anyagiakra is. Tehát az életedben tapasztalható rend, vagy rendszertelenség kihatással van a pénzügyeidre is. Első pont. Istennel való kapcsolatod. Isten tiszteletének vajon mi köze van a pénzhez? Erre a kérdésre rávilágít a Lukács 20:25. Ő pedig mondanékik, adjátok meg azért, ami a császáré, a császárnak, és ami az Istené, az Istennek. Tehát a jövedelmünknek van olyan része, ami Istené, és van olyan része, ami az államé. Az állam apparátus működtetésére vezették be a különböző adónemeket. És az Úr előtt kedves dolog az, hogyha mi becsületesen bevalljuk az adónkat és be is fizetjük. Most átérünk arra, hogyan működteti Krisztus teste az egyházat. Példabeszédek 3. fejezet, 9-es, 10-es verse. Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Egyébben megtelnek a te csűreid bőséggel, és mustal áradnak el sajtód vájúi. Tehát abban az időben, amikor az egyedüli létfenntartási forma a mezőgazdaság és az állattartás volt, akkor gyakorlatilag itt a gabonára utal, amikor a csűrről beszél, és amikor a mustról beszél, akkor gyakorlatilag a présről, amivel préselik ugye a szőlőt. Az egyház, vagy más néven a Krisztus teste működtetésére Isten a tizedet rendelte el már a kezdetekben. És ez nem csak egy javaslat, hanem ez parancsolat. Az Úr vagyomból való tisztelete az ószövetségi törvény alatt tizedként kristályosodott ki. És egy nagyon érdekes igét mutatott az Úr a 4 Mózesben, a 18. fejezet 20-21-es versét. Itt vannak az alapok. Ebben a fejezetben olvashatunk a papok javadalmáról, és a 20-as versnél pedig a Lévi fiainak öröksége kezdődik. Ezt az egyszerű fordításból fogom olvasni, mert hogy sokkal jobban visszaadja. Tehát itt a léviták jövedelméről van szó. Így hangzik a 20-as vers. Az örökkévaló ezt is mondta Áronnak. Az Izrael népe által elfoglalt földből neked és utódaidnak nem adok részt. Nem lesz saját birtokotok. Én vagyok a ti részetek és örökségetek Izrael népe között. 21. vers. Ami a lévitákat illeti, nekik adtam minden tizedet, amelyet Izrael népe az örökkivalónak hoz. Ez lesz a léviták öröksége, ezt kapják a szolgálatukért, amelyet a találkozás sátora körül végeznek. A találkozás sátora, ami Bibliánkban a gyülekezet sátorát jelenti. A két versből kiviláglik az, hogy ők nem kaptak földet, mint a többiek, mert az akkori megélhetési mód a földművelés és az állattartás volt. Tehát az ő ellátásuk egyedül a tized volt. De a tized szellemi alapelve túllépi a törvényt. A tized megtalálható az Ószövetségen kívül, a gyülekezeti korszakban és a millennium korszakában is. A túllépi azt jelenti, hogy nem csak az Ószövetségben található meg a tized, hanem megtalálható a mai gyülekezeti korban, és majd a következő időkorszakban, a millennium korszakában is, az ezer éves királyság idejében is. A Malakiás 3:10-et olvasom, kezdem a 8-asnál. Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben. 10. vers. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházomba, hogy legyen ennivaló az én házomban, és ezzel próbáljatok meg engem, ezt mondja a seregeknek ura. Ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. Ha tovább olvassátok ezt a szakaszt, akkor itt különböző áldások vannak azok számára, akik tizedfizetők. Erre most nem térek ki. Viszont elolvasom a Zsidó 7-es fejezetből a 8-as verset, mert ez a gyülekezeti korszakra szól. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, akiről bizonyságot tesznek, hogy él. Egyik Bibliában az szó nagybetűvel van, ami gyakorlatilag az Úr Jézusra utal. Következik az 1 Korintus 9:7-es. Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plantál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda pásztorol nyájat, és nem iszik a nyájnak tejéből? Pál apostol a szolgálat és a szolgálók támogatása mellett érvel. Mi hallgathatunk Pálra, mert ő kijelentésből kapta az örömhírt, tehát az egy hiteles forrás. Olvasom tovább a 9-es verset, tehát 1 Korintus 9:9. Mert a Mózes törvényében megvan írva, ne köst fel a nyomtató ökörnek száját. Vajon az ökrökre van gondja Istennek? Pál apostol a törvényből merít példát. Gyakorlatilag a dolgozó ökröt a szolgálóhoz hasonlítja. Azzal vonja párhuzamba. Itt egy szellemi alapelvet mutat be. Vagyis az Úr szolgálóinak joga van részesedni a földi javakból. És mondhatjuk ezt pénznek is. Egyszerű fordításból olvasom az 1 Korintus 9:13-at. Nem tudjátok, hogy akik Jeruzsálemben a templomi szolgálatot végzik, onnan kapják az élelmet is? Akik az oltár körül szolgálnak, azok részt kapnak az oltárra vitt adományokból. Pál itt a törvény alatti lévita papságra utal. Házi feladatnak feladom nektek, hogyha érdekel, akkor nézzétek meg a 4 Mózes 18-at és az 5 Mózes 18-at. Tehát itt a lévita papságról van szó, ugye? Ők nem kaptak földet, amiből megélhettek volna. És itt van egy csodálatos előkép. Az Ószövetségben a szolgálók, vagyis akkor úgy nevezték őket, hogy papok, nem végeztek fizikai munkát. Nem jártak dolgozni. Nem is volt földjük. Számukra egyedül a tized jelentette a megélhetést. Most következik az 1 Korintus 9:14, a Eképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. A lévita papság mintájára úgy rendelte az Úr, hogy a jelen gyülekezeti korszakban is hasonló forrásból kapjanak ellátást az evangélium szolgálói. Tehát az lenne Isten szemében a kedves, a helyes, hogyha az az előkép, ami volt az Ószövetségben, hogy a szolgálók nem végeztek fizikai munkát, nem jártak munkába, nem jártak dolgozni, hogy teljes idejükkel, szívükkel az Urat tudják szolgálni, a mai időkben is ennek így kellene lenni. Az Ószövetségben azzal tisztelték az Urat, hogy vittek tizedet, áldozatukat, adományokat, amit a papok elfogyasztottak. Ebből tartották fenn magukat. Az egyszerű fordításból következik a Nehémiás könyvében, a 13. fejezet, 10-től 12-ig. Nehémiás gyakorlatilag helyreállította a szolgálatot, mert volt időszak, amikor nem vitték be rendesen a tizedet, és a papság, a szolgálók arra kényszerültek, hogy elmenjenek földet művelni. Ugyanis volt nekik legelőjük. Azt egy másik igében találtam meg, mert ezek szerint állatot tarthattak, csak földműveléssel nem foglalkozhattak. Tehát kezdem a 10. verssel. Megtudtam azt is, hogy a szolgálatra beosztott léviták nem kapták meg az emberektől az őket megillető részt. Ezért az énekesekkel együtt hazamentek a maguk földjét művelni. Ezért kérdőre vontam a vezetőket, és leszittam őket. Miért nem viseltek gondot az Isten templomára? Azután ismét összegyűjtöttem a lévitákat, és visszaállítottam őket a templomi szolgálatba. Ettől kezdve Júda népe behozta a templomi raktárakba a gabona, a bor és az olívaolaj tizedét. Tehát Nehémiás rendet csinált. És ennek így kéne lenni az előkép alapján az Új Szövetségben is. Csak sajnos vannak olyan szolgálatok, szolgálók, akik a tized ellen tanítanak. A másik probléma pedig az, ahol kipréselik az emberekből a tizedet, pedig azt tiszta szívből kellene adni. Ha Krisztus testének tagjai ma megtennék azt, amit Isten rendelt, itt tehát a tizedfizetésre kell gondolnunk, akkor az evangélium már eljutott volna a világon mindenhová. Az időhiány és a pénzhiány nem képezne akadályt a szolgálatuk működésében. Egy felmérés szerint az emberek sajnos többet költenek állateledelre, mint a szolgálatok támogatására. Ez két dologra mutat rá. Mit becsülsz többre, illetve milyen az Istennel való kapcsolatod? Ha megtiszteled Istent a jövedelmed színe javából, akkor azzal az Úr munkáját támogatott valójában. Fizikálisan ugyan a pásztornak adjuk a tizedet, de ő Isten munkájára használja fel. A színe jobb a kifejezést az egyszerű Biblia használja. És az első zsenge, amit szintén használ a Biblia, az az volt, hogy az első aratásból vitték be a tizedet. Tehát amit először learattak. Második pont. Költségvetés. Ma a büdzsé szót is használják a költségvetésre. A költségvetés gyakorlatilag azt jelenti, hogy beosztással élni. Egyszerű fordításból következik a Lukács 14:28. Ez az ige a költségvetés készítését említi, ha nem is ezen szavakkal, de ez érthető alatta. Ha tornyot akarsz építeni, akkor előbb leülsz, és megtervezed a költségeket, hogy lássad, elég a pénzed az építkezés befejezéséhez. Tehát a költségvetés készítése alapvető dolog mindannyiunk életében. Mégis sokan nem látják át, mennyi a bevételük, és nem tudják, hogy mire megy el a pénzük. Így rendetlenség lesz a pénzügyeikben, és a kiadásuk meg fogja haladni a bevételüket. Ha nem tudják kifizetni a számláikat, akkor nagy bajba kerülnek. Ennek egyetlen oka az, hogy nincs költségvetésük, azaz nem tudják a pénzt jól beosztani. Ma sokakban nagyobb a vágy arra, hogy mindenből a legjobb álljon a rendelkezésükre. Új kocsi, új telefon, a legmodernebb készülékek. És nem vonják be az urat a dolgaikba, vagy csak valami csekéséggel tisztelik meg őt. A költségvetésben alkalmazódó sorrend a következő. Az első, és a legelső az úr megtisztelése. Utána a második a számlák, és a harmadik pedig az egyéb. Ide tartozik az élelem, a ruha és minden más. És dicsőség Istennek, mi ezt az utat követtük, mióta újjászülettünk, sőt, még előtte is. Így soha nem kerültünk bajba. Aki így dönt, azt Isten értékeli és megáldja. Így jólétben élhet, még kilátástalan helyzetben is. Itt megint megjegyzem, hogy ezt mi is megtapasztaltuk, mert Isten kegyelme minden pillanatban velünk volt, és soha nem volt elmaradt számlánk, soha nem kellett kölcsönkérni, mert megtiszteltük az Urat, és ő is megtisztelt bennünket. A tisztesség létfontosságú a pénzügyekben is. Ha igénybe veszünk egy szolgáltatást, legyen az villany, gáz, víz, bármi, akkor becsületbeli dolog az, hogy azt időben rendezzük is. Ha tisztességesen fizetjük a számláinkat, akkor Isten gondoskodni fog rólunk. Ezt megint tudom bizonyítani, hogy így volt a mi életünkben is. Még a szolgálat elején megtapasztaltuk ezt. Amikor elsőként havonta félreteszel az Úr számára, megkérdezheted tőle, hogyan tudnám megáldani az ő országának építését. Akinek tisztességes a szíve, rendszerezetten és becsületesen él, Isten ki fogja húzni őt a gödörből. Aki viszont rendszertelenül él, Isten nem köteles kimenteni a bajból, benne marad a verembe. Egyszerű fordításból következik a példabeszédek 6-os fejezet, 6-tól 9-ig. Az alcíme ennek a szakasznak a lustaság beszedelmes. Nézd a hangját, te lusta! Figyeld meg, hogyan élnek, és tanulj tőlük. Lásd, nincs vezérük, sem kirándulójuk. Összegyűjtik mégis nyáron az ennivalót, megtöltik aratáskor raktárukat. Meddig heferészel még, te lusta? Mikor kelsz már fel álmodból? Még a hangyák is tudják, hogyan kell gazdálkodni ahhoz, hogy megteremtsék az életfeltételeiket maguknak. Viszont sok olyan hívő van, aki bibliai szót használva restként él, mert a Károli fordítás ezt a szót használja. Ha a gyümölcseiddel az Urat szeretnéd megörvendeztetni, ha azt akarod, hogy az életednek értelme legyen, akkor el kell döntened, mi a legfontosabb a számodra. És az első helyen kell állni Isten megtisztelésének. A Földön minden nap költségvetést, azaz beosztást kell készítenünk. Mennyi pénz folyik be, és mire mennyit költünk. Hogyha korlátozottak netán a pénzügyi lehetőségeink, akkor egészen részletesen le kell bontanunk a költségvetést. Mondok egy példát. A Biblia iskolánk egyik tanára, amikor korlátozottak voltak a bevételeik, a borítékos módszert alkalmazta. Egy boríték volt az albérletre, egy másik az áramszámlára, a harmadik a gázra, vízre, élelemre, így sorba. És szigorúan ragaszkodtak ahhoz, hogy ezeket csak célirányosan használhatják fel. Másra nem vehették el. És ez a rendszeresség lett az anyagi növekedésüknek az alapja. Következő igénk az 1 Korintus 16:2. A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek, írja Pál apostol. A tegye félre az gyakorlatilag beosztást jelent. És aki beosztóan él, az tud adakozni is. Tanulj meg tehát gazdálkodni, hogy Isten meg tudja áldani a pénzügyedet a rendszerességed alapján. Harmadik pont következik. Jókedvű adakozó. Különbséget kell tennünk a tized és az adakozás között. Ez két különböző terület. A tizeddel az Urat tiszteljük meg, az adakozással pedig az embereket áldjuk meg. 2 Korintus 9-ben, 6-os, 7-es vers. Azt mondom pedig, aki szűken vet, szűken is arad, és aki bőven vet, bőven is arad. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát Isten a jókedvvel történő adakozásra tekint. Nem kedves az Úr előtt, sem a kényszerből, sem az összeszorított marokkal való adakozás. Most pedig a bővített Bibliából fogom felolvasni a 2 Korintus 9-ben a 7-es, 8-as verset. 7-es vers még egyszer a bővítettből. Kiki úgy adjon, amint eltökélte az elméjében és szívében, nem vonakodva szomorúsággal vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti, abban leli örömét, mindenek felett értékeli, és nem hagyja el az Isten. 8-as vers a bővítettből. És Isten meg tudja tenni, hogy minden kegyelem, minden kegyeltség és földi áldás bőségben jöjjön hozzátok azért, hogy mindig, mindenkor, minden körülmények között és akármilyen szükség esetén önellátóak legyetek, elegendővel rendelkezvén ahhoz, hogy ne kelljen igény tartanotok semmilyen segítségre, segélyre és támogatásra, és bőségben felszerelvén, felöltvén minden jó cselekedetre és szeretet adományra. Ez fantasztikus, igen. Tehát úgy nincs értelme az adakozásnak, mint amikor az ember összeszorítja a fogát. Ez egy jó magyar szóhasználat. Az adakozás sokkal fontosabb, mint eddig gondoltuk volna. Látjátok itt, hogy ez a kulcsa a kegyelem kiáradásának? Ugyanis a kegyelem nem automatikus, hanem működésbe kell hozni azt. Ugyanúgy, mint a hitet. Ennek egyik módja az adakozás. A gazdagodás és a kegyelem felszabadításának a titka az, hogy Isten szíve szerint kell szeretnünk a világot, illetve a világban levő embereket. Isten szeretete, a görögben az agapé pedig, kitöltetett már a szívünkbe az újjászületés során. Ha akarjátok, megnézhetitek otthon a Róma 5:5-öt, mert ez ír erről. Azért töltetett ki ez az agapé szeretet a szívünkbe, hogy olyanok lehessünk, mint a mennyei apukánk. Ezért szereti Isten a jókedvű adakozót, mert az olyan, mint ő. Fantasztikus. Az adakozás egy szellemi alapelv. A Galata 6:7 ír a vetés-aratás szellemi törvényéről, illetve a vetés-aratás működtetéséről. Ne tévejegjetek! Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is fogja aratni. Ez teljesen világos és egyértelmű. Ebből látható, hogy az áldásod az adakozásodtól függ. Isten azt akarja, hogy neked több legyen, mint elegendő, hogy áldás csatornává válhass. 2 Korintus 9:9 következik. Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. Itt az ő igazsága, ez nagybetűvel van írva, ez az Úr Jézusra vonatkozik. Úgy lehet gyarapodóvá válni, hogyha bőkezű, magvető életmódot folytatsz, vagy folytatunk. Természetesen ez is csak hitáltan működik. És Bill Kaiser életét, történetét szeretném ismét említeni, mert már korábban is hoztam példaként. Ő a mérnöki állását hagyta ott, hogy az Urat teljes időben tudja szolgálni. És a hitüket a vetés-aratás törvényébe fektették be. És amikor az egyházunkba jártak Budapesten pár évtizede, akkor adománygyűjtés volt a számukra. És utána az előjárónk elárulta azt, hogy ezt nem zsebre teszik, vagy beteszik a bankba, hanem ezt azonnal el fogják vetni, ahogy hazaérnek, mert ők a vetés-aratás törvényébe hittek, és gyakorlatilag ez volt a jövedelmük. Ebből éltek. Az adakozás indítéka mindig az agapé legyen, vagyis a mások javát és hasznát kereső szándék. Olvastam előbb a 9-es verset, ami a szegény szentek megsegítéséről szól, nem pedig a szolgálatoknak a támogatásáról. Amikor az adakozás szívből jön, azzal Isten tud azonosulni, mert látja, hogy az adakozó hívőben az ő szíve lakik. A kegyelme kiárad rá, hogy mindene meglegyen, és azon felül képes legyen áldással válni mások számára. Példabeszédek 19-17. Kölcsön áld az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki. Valójában az adakozó hívő kölcsön ad Istennek, aki visszafizeti ezt neki. Ha nem tudsz bízni Istenben az anyagiak tekintetében, akkor hogyan tudsz bízni az örök életed felől? A szellemi dolgok sokkal jelentősebbek, mint a fizikaiak, vagyis a pénz. A pénz az alsó szint, ahol el kell kezdened hinni Istenben. A pénz gyakorlati beosztásának három lépését fogom említeni. Első, az Urat megtisztelni, tehát ez a tized. A második, legyenek saját céljaid. A harmadik pedig, tanuld meg, hogyan legyél adakozó. A Zsoltár 41 következik, 1-től 3-ig. Áldott, aki a nyomorultakra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi azt, és élteti azt, áldott lesz a földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának. Az Úr megerősíti őt az ő beteg ágyán, bármilyen az ágya, minden betegségéből meggyógyítod őt. Istennek 5 ígérete olvasható ebben a 3 versben. A megmenti, megvédi minden bajtól, boldoggá teszi, nem engedi, hogy az ellenségei megtámadják őt, és meggyógyítja. Fantasztikus ígéretek ezek. És már az Ószövetségben. Az adakozás a legörömtelibb dolog, ha látod mögötte a szellemi oldalt, azaz betekintésed van a kulisszák mögé. Mi történik, amikor adakozol? Megáldod Istent, az embereket és saját magadat. És Isten majd gondoskodik a szükségeidről, ha az ő szíve szerinti adakozóvá válsz. Az adakozásnak sokkal fontosabbnak kell lenni az életedben, mint a világi dolgok. A luxusautó, a legújabb mobil, vagy bármilyen státuszszimbólum. Nem beszélhetünk a bővölködésről anélkül, hogy ne beszélnénk az adakozásról. Itt jön a jól ismert Lukács 6.38. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Tehát a pénz, az ellátás nem a mennyből fog lepottyanni, hanem a vetésünk következményeként aratni fogunk, mégpedig embereken keresztül. Ez olyan módon történik, hogy Isten felindítja az egyik-másik szent szívét, és elkezd adakozni. Márok kiengedelmes erre. A nem gazdag ember is tud adakozni. A Bibliában rögtön olvassuk a Márk 12.42-ben a két filléres történetet, de ugyanitt elmondom azt is, hogy a szegényebb földrészen, az afrikai kontinensen nem volt pénzük, hanem az ing gombjukat vetették el, és abban az esetben is működött, mert Isten a szívekre néz. És nem a mennyiségre tekint Isten, hanem az arányra, hogy az mekkora áldozat egy hívőnek. Például az özvegyasszonynak a két fillér ez óriási áldozat volt, mert az összes vagyonát odaadta. Márk 12:42. Kezdem a 41-esnél. És leülvén Jézus a templom perselynek átellenében nézi vala, hogy a sokaság miként vett pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vetett vala abba. És egy szegény özvegyasszony is odajövén két fillért, azaz egy negyed pénzt vett bele. Akkor előszólítván tanítványait mondanékik. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogy nem mint a többi, akik a perselybe vetettek. Még a 44-est is hozzáolvasom, mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetettek, ez pedig az ő szegénységéből, amilyen csak volt, mind beveti az ő egész vagyonát. Amen. Ugyanis a gazdagok a fölöslegükből adtak, az özvegyasszony pedig az utolsó fillérét, az utolsó pénzét Isten szolgálatára adta. Viszont a 41-es versben kitűnik ám valami, hogy Jézus leült és figyel. Figyeli az adakozásunkat. Mert különben hogyan tudná megáldani, ha nem tudja, hogy mi miként adakozunk, vagy miként adjuk a tizedet. Példabeszédek 11 következik, 24-25. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik. És van, aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember gyarapodik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Végül is egy másik ige mondja azt, hogy öröm adni és öröm kapni, ez kapcsolódik a 25-ös vers végéhez. És nagy öröm látni, hogyha valaki örül annak a segítségnek, amit kapott. Ez az ige sor a bő és szűkmarkú vetésről és a következményeiről szól. Az adakozás mértéke meghatározza a pénzügyi helyzetedet és a boldogulásodat az életben. Először tanulj meg adni, azaz vetni, hogy utána arathass. Mindig legyen pénz a zsebedben, és minden nap áldj meg valakit. Soha ne indulj el pénztárca nélkül a gyülekezetbe, vagy bárhova, mert soha nem tudhatod, hogy kit hoz eléd az Úr, hogy segíts rajta. Ha adakozóvá válsz, ki fogsz virágozni. Az adakozás ugyanis megtöri a félelem szellemét az anyagiak területén is. Régen hallottam egy pesti tanításban, hogy a szegénység szellemét úgy is meg lehet törni, hogy évente egyszer az ember beül egy drága kávéházba. Tehát nem a fogához veri a garast, hanem ezzel a hitlépésével megtöri a szegénység szellemét. Ha növekedni akarsz az anyagiakban, akkor rendnek kell lenni a pénzügyeid területén és az életedben is. Negyedik pont, megtakarítások. A megtakarítás gyakorlatilag biztonsági tartalékot jelent. Egyik prédikátort megkérdezték, hogy van-e megtakarításod? Ő a következőt válaszolta. Nincs, mert misszionárius vagyok, és nem vett fel engem a pénz. Ha viszont nincs megtakarításod, azaz bankbetéted, akkor nincs tartalékod, és adott esetben nem lesz mihez nyúlni. Így mindig fizetéstől fizetésig fogsz élni, ami nem a legjobb helyzet. Példabeszédek 21:20. Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában, a bolond ember pedig eltékozolja azt. Igazából ebben a versben a tékozlásra kell figyelnünk, és vannak emberek, és még keresztények között is, akik a pénzüket, mondhatom, ész nélkül elszórják, eltékozolják, és utána hónap végén bajba kerülnek, vagy még előbb. Egyszerű fordításból olvasom a példabeszédek 13.22-t. Az igaz örökséget hagy még az unokáinak is, a bűnösök vagyona pedig az igazak számára van félretéve. Itt a félretéve szó gyakorlatilag a megtakarításra utal. Tehát ebből az igéből ez világlik ki. És az utolsó igesorunk következik, egyszerű fordításból a Zsoltárok 112-ben, 1-től 4-ig. Dicsérjétek az örökkévalót, halleluja! Milyen boldog és áldott, aki tiszteli és féli az örökkévalót, aki szereti parancsát. Utódai hatalmas hősök lesznek a földön, mert az Isten félők gyermekeit az örökkévaló megáldja. Családja gazdag és virágzó, jósága pedig megmarad örökké. Még a sötétben is világosság ragyog az Isten félőkre, Istentől, aki irgalmas, kegyelmes és igazságos. Tehát itt azt láthatjuk, hogy a becsületesség eredménye a gazdagság. Következik az 5. vers. Jó annak, aki szívesen kölcsönad, és minden dolgában igazságos. Tehát itt arról van szó, hogy aki ad, és még marad is neki, ez szintén a költségvetésre utal. Tehát ki tudja számolni, hogy mennyire van szüksége, és mennyit adakozhat. Az igaz ember nem csak gazdag, hanem az ügyeit is törvényesen végzi. Mindig tud jó szívvel adni valamit. Mindhárom lehetséges együtt. Gazdagnak lenni, törvényesen intézni az ügyeket, és jó szívvel adakozni. Utolsó igénk a 9. vers ugyanitt. Bőkezűen adakozik a szegényeknek, igazságossága örökre megmarad, hatalma pedig dicsőségesen emelkedik. Ezt a verset idézte Pál apostol a 2. Korintus 9-ben. Ott a szarvát említi, ami gyakorlatilag a hatalmat jelenti. Zárszóként. Meg kell tanulnunk úgy bánni a pénzzel, ahogy Isten akarja. Javaslom, hogy jegyezd meg magadnak a következő 4 lépést. Első költségvetés, második törvényes ügyintézés, harmadik jószívű adakozás, és a negyedik pedig a megtakarítás. Hogyha ezt a 4 dolgot megteszed, ez idővel át fogja formálni az életedet és a jövődet is. Ráadásként még kaptam egy kijelentést a Galata 6-7 olvasásakor. Nem teljesen kapcsolódik a témához, de a vetésaratásról szól. Mégpedig azt a kis alcímet adtam ennek, hogy a kapcsolati magok. Tehát nem tartozik szorosan a témához, de feljött bennem, és az alapelv, ami itt el fog hangzani, az a életből vett példák alapján formálódott ki. A kérdés az a szentekhez. Mit fogsz learatni a kapcsolataidban 10 év múlva például? Hogyha nem vetsz kapcsolatmagokat, vagy hogyha az eltávolodás magját veted el? Én tudatosan vetek kommunikációs magukat. Pontosan azért, hogy tudjak is aratni majd a későbbi években. Az is igaz, hogy nem kell mindent a más órára kötni, de hogyha az Úr valakivel szoros szellemi kapcsolatban vagy munkakapcsolatban összekötött, ővele meg lehet osztani olyan dolgokat, hogy most éppen elmegyünk kirándulni, nem leszünk itthon, tehát a másik fél is tudja az idejét ehhez igazítani. Tehát ezek mind jó kapcsolati magok. Hogyha nem vetjük el a kapcsolati magokat, akkor könnyen lehet az, hogy azok meg fognak lazulni a családon belül. Tehát a idővel, a gyermekekkel, az unokával, ami nem kívánatos dolog. Ezen felül még negatív érzelmek is társulnak ehhez. Tehát az ember lelkileg nehezen dolgozza fel azt, hogy például a gyermeke vagy az unokája vagy a férje, vagy házastársa, vagy a felesége eltávolodott tőle. Tehát a rossz magvetésnek rossz aratása lesz. És hogyha nem vetjük el kommunikációs magukat, akkor abból problémák születnek. Tehát negatív lelki hatás érheti az embert akkor például, hogyha a férj és a feleség elmegy a gyülekezetbe, és nem egymás mellé ül, hanem az egyik oldalra, a másik oldalra. Úgyhogy oda kell figyelni arra is, hogy a magokat vessük el. Most nem csak itt a pénzügyi területen, amiről szólt a tanítás, hanem bármilyen más területen is. Köszönjük, Uram, a mai üzenetet. Hisszük, hogy a szívek befogadóak voltak, és áldást jelent ez sokak számára. Amen.
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a hiszek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Tehát picit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptárunk van, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. A legnagyobb adakozó Isten, mert ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hazdik. Mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok!
Eléd állok!
És fennhangon imádkozom!
És fennhangon imádkozom!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Istennek fia!
Istennek fia!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Meghalt az én bűneimért!
Meghalt az én bűneimért!
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Feltámadt a halálból.
Feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Költözz a szívembe.
Költözz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram.
Kérlek, legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne érjezzetek meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni Jézus után. Mert Jézus befogadtuk a szívembe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben.
Hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled
a Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám,
a te ígéd alapján
Jézus nevében kérem tőled a Szent Szellemedet.
Töltsd be a
szívemet.
Töltsd be a
szívemet. A Szent Szellemeddel.
A Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent
Köszönöm, mennyei atyám.
Köszönöm, mennyei atyám.
Hogy minden imámat meghallgatod.
Hogy minden imámat meghallgatod.
És megválaszolod.
És megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként,
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei
atyám. Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem
örökké bennem van,
és örökké velem marad.
És elvezet minden igazságra.
Elvezet minden igazságra.
Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet.